pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 39 perc van, folytatjuk az Európai Unió és a Mercosur között kötött megállapodást, egészen pontosan az EU-Mercosur megállapodást, amely az Európai Unió és a dél-amerikai régió között kötetett, de már magyar szemszögből értékeljük ezt Héja Csabával, az MBH Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Magyar szempontból is aggályosnak tűnik ez a megállapodás, és hát az összes kelet-közép-európai nagy agrártermelő ország gyakorlatilag csatlakozott ehhez, sőt, hát Franciaország is nagy agrárországként. Mi az, ami agrár szempontból nagyon aggályos, leginkább, kezdjük a magyar szemszöget, tehát magyar szemszögből?
A mi elválaszthatatlan része Magyarország az EU agrárpiacának. A Magyarország nagyon sok termék tekintetében, amik a Mercosur megállapodásban érzékenyen érintettek, itt a méz, a baromfi húst emelném ki, kukoricát egyébként, illetve mondjuk még a szójadarát, de ezekből Magyarország alapvetően önellátottsági szint fölött termel, tehát ami az országban megtermelődik egy év alatt, az annak egy része nem kerül úgymond elfogyasztásra, mert kvázi feleslegnek mondhatnánk, de ezt nevezzük inkább exportáru alapnak. Na most ez az exportáru alap fog versenyezni azzal az exportáru alappal, amit a dél-amerikai országok, és most igazából szorítkozhatunk jellemzően inkább Brazíliára, kis részben Argentínára, fognak úgymond összeeresztődni az európai piacon. Csak hogy ugye a beszélgetés első felében is ugye említette a Zoli, hogy azért ott teljesen más játékszabályok szerint játszanak, és az előállítási költségek szintje sem ugyanaz. Tehát azon túl, hogy ugye itt különböző szabályozásokról beszélünk, amikor termelésről, engedj meg egy példát, baromfi hús. Tehát a baromfi húsnál, ha mondjuk 100 egységbe kerül valamit megtermelni Európában, az a brazil csirke esetében a jelenlegi vámokkal együtt is mondjuk egy ilyen 65-70 egység. És ha leszedjük erről a vámot, akkor ugye még egy még versenyképesebb terméket kapunk. Ez nem csak az állatjólétnek és más szabályozásnak köszönhető, mondjuk az, hogy mivel etetik meg például azt az állatot, milyen takarmánnyal, GMO-s kukorica mennyivel olcsóbb, hogyha ott rendelkezésre áll szójadara, nagyon fontos, fehérje hordozó, nagy mennyiségben, olcsón rendelkezésre áll helyben, például a Brazíliában. De mind a mellett azért olyanokban is gondoljunk bele, hogy Brazíliában télen látjuk az időjárást ezen a héten, ha most egy baromfi ólat betelepítenek, azt a baromfi ólat, itt 1000 négyzetméter felületekről beszélünk, fel kell fűteni 35 fokra. Brazíliában ez mondjuk kevésbé jellemző. Olcsóbb a munkaerő is, sorolhatnám.
Nekem egyébként még a chilei borított eszembe, ami már így is nagyon olcsó volt egy ideig, és úgy megfejthetetlen volt, hogy akkor hogy állítják elő, és miért ennyire olcsó vámok mellett. Gondolom a franciáknak például ez nagyon nem tetszik, nem?
Alapvetően más kategóriában versenyzik egy francia bor, mint a chilei, tegyük hozzá, de azért, amit az első kérdésedben is említettél, hogy miért pont ezek az országok azok, akik egyébként ugye kiálltak a megállapodás ellen. Azon túl, hogy ugye Lengyelország, Magyarország az a kelet-közép-európai agráriumnak két kulcs szereplője és meghatározó szereplője. Azon túl mondjuk a francia birtokberendezkedés és gazdaságberendezkedés is inkább, és ide sorolom egyébként az osztrákot is, híres osztrák vidék, ilyen kisgazdaságos berendezkedési. Tehát nagyon sok kisgazdaság van, ami versenyzik borzasztó nagy gazdaságokat. Tehát csak, hogy ugye az átlagos birtokméret meg lett említve, de akkor mondjuk veszünk a chilei példáról. A Chilébe mondjuk egy borászat saját szőlőterületen termel mondjuk, teszem azt, 10 000 hektárokon. Egy francia sató lehet, hogy 50 hektár. Persze, nem tudod összehasonlítani a kettőt, de a francia borászatnak is, hogy maradjunk a borászat példáján, annak is vannak olyan borvidéke és olyan bortermelő régiói, akik leginkább mondjuk az ilyen nevezzük ezt ilyen alsópolcos terméket termelnek. Ők is nagyban, tehát nagyobban, mint az átlagos birtokméret, ők is hatékonyan, de azért mégiscsak azért egy francia metsző, az mondjuk valószínűleg nem úgy annyiba kerül, mint a chilei. Ilyenek mentén is összehasonlíthatjuk a két országot, és ezért voltak, mondom, még egyszer hangsúlyozom, ezek az országok, akik ezt ellenezték. Tehát itt a birtokberendezkedés az talán az, a másik kulcs ebben a tekintetben.
Előbb-utóbb viszont azt gondolja az ember, hogy valahogy mégiscsak lesz egy ilyen megállapodás. Nem tudom, hogy mennyi idő alatt futhat át, mert állítólag a saját joganyagba is be kell minden egyes Európai Uniós országnak vezetnie. Mi lehet egyébként agrár szemszögből erre a megoldás? Nagyon erős szabályok, szabályozások, egészségügyi előírások teljesítése, kvóta, mi az, ami megnyugtatná az Európai Uniós gazdákat?
Ezekről is volt már részben szó, ugye, hogy ezek a kvóták ugye mekkorák, amikről most beszélünk. Tehát itt azért az egyik kvóta sem haladja meg, ahogy emlékszem, az ilyen 5%-át mondjuk az európai belső fogyasztásnak. Tehát itt ilyen jelenleg viszonylag pici mértékről beszélünk, és ezért amellett sem szabad elmenni, hogy az a 180-190 ezer tonna baromfi hús Brazíliából per ma is bejön. Tehát, hogy ez az elmúlt években is bejött, ezt az európai piac ezzel megtanult együtt élni. A védővel mechanizmusok nagyon fontosak lesznek. Tehát meg lett ígérve az, ami miatt mondjuk az olaszok ugye oda szavaztak ahova. Tehát meg lett ígérve az, hogyha megközelít egy, nevezzük ezt dömping árat, akkor az EU közbe lép, és akkor azt fogja mondani, hogy akkor itt megállj van. Illetve, hát most maradva a baromfi példájánál, ezt számolgattam ki, hogy ugye 180 ezer tonna vámmentes kvótáról beszélünk. Ahhoz, hogy ez 100%-ban le legyen ellenőrizve, azt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy mondjuk számoljunk az egyszerűség kedvéért, 20 tonnát tudunk egy kamionnal elvinni A-ból B-be. Ez a 180 ezer tonna, ez 9 ezer kamion. 9 ezer kamiont egyenként megmintázni rendesen, valószínűleg arra humán kapacitása és erőforrása az Európai Uniónak nem lesz. Amire ráhatása lehet egyébként, és mondjuk, mert ugye, tehát ez nem egyik napról történik meg az, hogy akkor most ez a 180 ezer tonna, ez megjelenik Rotterdamba, és akkor keresi a helyét Európában, ez egy fokozatos átvezetődés lesz. Szerintem, ami hosszú-középhosszú távon megtehető a gazdák által, amire ráhatásuk van, az ugye valójában azzal áll összefüggésben, hogy a magyar agrárexportnak a legfontosabb célpiaca mind a mai napig ugye az Európai Unió belső piaca. Most ha az Európai Unió belső piacán a jelenleginél is nagyobb és olcsóbb áruval kell versenyezni, akkor valahol talán azt gondolom, hogy az a harmadik országok irányába kell mondjuk az exportnak egy részét átirányítani, és keresni azokat a piacokat, ahova mondjuk ez az áru még nem ért el. Most gondolhatunk itt, nem tudom, Közel-Keletre, a Dél-Kelet-Európára, és sorolhatnám. Tehát a lényeg, hogy az EU-n kívüli országot, tehát hogy próbáljunk új helyet keresni ennek a termék kontingens részének. Tehát nem fogjuk feladni a nagyon erős német piacainkat, nem fogjuk feladni a nagyon erős mondjuk osztrák, spanyol, sorolhatnék, nagyon sok országba szállítunk. Ezeket nem szabad nekünk értelemszerűen feladni. Viszont az ami az alapszerződéseken felül úgymond ilyen kis puffer jelleggel működött, annak viszont szerintem inkább azt gondolom, hogy el fognak kezdeni keresni új helyet ezek a gazdálkodók.
Nincs túltermelés egyébként élelmiszerből, akár az Európai Unióban, akár Dél-Amerikában, de akár világszerte, mert idáig a Covid óta úgy emelkedett, hát egyrészt az élelmiszerárak fokozatosan emelkedtek, volt, amikor nagyon megszaladtak, de az elmúlt hetekben, hónapokban érzékelhető tejpiaci zavar, sertés piaci zavar, és van olyan várakozás vagy elemzés, mi szerint egyszerűen beindult, túl sok termelői kapacitás van, nincs akkora felvevő piac, és igazából emiatt aggódik mindenki, nem is feltétlenül, idézőjelben persze, attól, hogy versenyezni kell.
Hát valójában az történik a világban, hogy azért tehát Európa, például induljunk innen, Európa mondjuk a 90-es évek elején a világ élelmiszer exportjának a felét adta. Tehát gyakorlatilag mi voltunk Európai Unióként a meghatározók. Mára a mi jelentőségünk az nagyjából egy ilyen 30-35% közé esett, és egyébként ezt a kieső piacrészt, amiről most beszélek, az Dél-Amerika és mondjuk Ázsia betöltötte. Tehát valójában az történik, hogy Európán kívül is megtanultak élelmiszert nagy mennyiségben hatékonyan előállítani. Na most az, hogy túltermelés van-e, az általad említett sertés, tej, ezek ilyen ciklikus iparágak, amikben ezek átmenetileg mindig jelentkeznek. Lokálisan, globálisan egyaránt. Tehát, hogy Magyarországon is a magyar piacot nézem, ha az európai piacot nézem, ha a világpiacot nézem. Ez egy hullámzó piac. Az, akik ebben dolgoznak évről évre, azok ezzel tisztában vannak. Viszont az, hogy túltermelődne az élelmiszer, azt mondom, átmenetileg vannak ilyen periódusok, de hosszú távon nem feltétlenül tudnám ezt mondani, ugyanis a fogyasztói preferenciák is fejlődnek. Tehát, hogy a igénytelenebbnek mondható és alacsony hozzáadott értékű termékekből egyre inkább mindenki akar készterméket, magas szinten feldolgozott terméket fogyasztani, és ezek a megkeletkező alapanyag mennyiségek, mert azokkal van a probléma, hogy ugye a nyers tej sok. Tehát a sajt elfogyna valószínűleg, meg a vaj előbb-utóbb, meg a túró, és sorolhatná a tejtermékeket. Ezek előbb-utóbb a nyers tej sok. És ugye romlandó árukról beszélünk, tehát ezek az átmeneti zavarok azért is jönnek létre, mert hogy a nyers tejjel nem tudunk mit kezdeni, végtelenség, nem tudunk fagyasztani hasonló termékeket. Szóval összességében nem gondolom azt, hogy túltermelés lesz, hanem amikor fordul egyet ez a világkereskedelemnek az órája, ha ezt így képzeljük el, akkor ezeknél a nagy fordulatoknál vannak ilyen átmeneti piaci zavarok, lásd mondjuk a Covid-nál is voltak esetleg, viszont ezek előbb-utóbb meg fognak oldódni.
Az Európai Uniónak lehetne megoldás egyébként, de inkább az agrártermelésnek, hogyha az afrikai országok például fizetőképesebbek lennének, tehát van ott akkora felvevő piac, kidolgozott logisztika, áruálap, terítés, hogy ott lehetne mit keresni, vagy egyszerűen iszonyat mennyiségű fejlesztés kéne még mindig oda?
Ott szerintem ott azért a fogyasztói jólét, ha ezt lehet így mondani, azért nem tart még ott, ami az Európának az igazán versenyképes termékeire alkalmas lenne. Mondhat, az Európai Unió mai napig szállít Afrikába, de jellemzően ezek szemes kukorica, búza, alapanyagokat. Ezek az ország leginkább azt fogadják. Tehát, hogy az Afrikában biztos, hogy valószínűleg létezik ilyen, tehát ezt ennyire egészen pontosan nem tudom, tehát létezik ilyen, viszont a magas értékű francia sajtot és francia bort mondjuk, vagy bármilyen német tejipari terméket, joghurtot, stb. Tehát, hogy ezeket azért nem lehet még szerintem olyan jól Afrikában eladni. Tehát az afrikai piacnak még fejlődni kell ahhoz, hogy ez az Európai Uniónak igazán jó potenciál legyen. Viszont visszatérve azért az Európai Unióra, azért az elmúlt évtizedekben látszik az a tendencia, hogy az EU hajlandó lemondani, úgymond bizonyos alapanyagok, itt mezőgazdasági alapanyagokról beszélek, amiben élelmiszer készül, tehát ezen anyagok tekintetében hajlandó lemondani önellátásról, és inkább a magas hozzáadott értékű, becsomagolt, brendelt termékeknek a gyártása felé és ezek exportja felé fordulni. Nyilvánvalóan nekünk magyaroknak ezért ez hátrányos így a Mercosur egyezménnyel összefüggésben.
Végezetül a közös agrárpolitika az Európai Unión belül, minthogyha az elmúlt években nem mozdult volna egy kicsit, a környezetvédelem, a fenntarthatóság felé, és hát nyilván ennek is vannak költségei. Időről időre erről is vita van, hogy ezt mennyire kéne úgymond erőltetni, mennyire kéne élen járnia ebben Európának, vagy mennyire kéne visszavenni, mert hogy akkor a piacot veszíthet, versenyképességet veszíthet. Körvonalazódik valamilyen kompromisszum ezzel kapcsolatban, vagy továbbra is inkább a zöld vonal, ami megy most?
A zöld vonalnak valójában mennie kell. Tehát egyrésztről azt a világon senki nem fogja vitatni, hogy az európai élelmiszerpiac az a világ legbiztonságosabb élelmiszerpiaca. Tehát itt, ami a fogyasztó asztalára kerül, Franciaországból, Lengyelországból, Magyarországról sorolhatnám, ezek a termékek biztonságosak, olyan növényvédőszerrel vannak kezelve, olyan mértékben, az állatok úgy vannak tartva, hogy ezeknek, tehát én nagyon ajánlanám mindenkinek egyébként, hogy egy igazán modern és magas állatjóléti szintű állattartó terepre menjen el, és ne csak a rossz példákat nézze, mert ugye sok támadás éri ezt a szektort, zárójel bezárva. Tehát valójában ez egy út, és én nem gondolom, és nem látszik azt, hogy ebből az EU engedne. Tehát egyrésztről ez ténylegesen megvan, hogy a legbiztonságosabb piac vagyunk, viszont maradok a baromfi példánál, amit részben végigvezettem a beszélgetésben. Amit én ismerek egy legutolsó tanulmány szerint, maguk azok a kört, tehát hogyha egy 100 egységbe kerülne mondjuk egy baromfi, 1 kg baromfi hús előállítása, ebből a 100 egységből egy 5-10 egységet az ad, hogy ezeket a környezetvédelmi intézkedéseket be kell tartani. Tehát valójában így talán vannak szakértők, akik azt mondják, hogy azáltal, hogy az EU, oké, fogadjuk be a Mercosur tagállamokból és a Ukrajnából, harmadik országokból az agrártermékeket, viszont akkor exportáljuk azt a gondolatiságot, ami az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos zöld intézkedéseket jelentik, mert hogy akkor úgymond rákényszeríthetjük őket, hogy legalább a termelésük egy részét, amit ide akarsz hozni, azt úgy kell termelned, ahogy én csinálom. Itt nyilván kérdés megint az, hogy ennek az ellenőrzése az operatíve milyen módon történhet meg.
De jó lenne legalább törekedni rá.
De jó lenne törekedni rá.
Héja Csabával, az MBH Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bent voltál, és jó napot, jó munkát.
Köszönöm a beszélgetést.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.